Molnár Pár újságíró, a Balassi Irodalmi Díj alapítója, vendégem. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szervusz! Vitézségről formát.
Vitézségről formát. Én az előbb már mondtam neked úgy halkan, de most mondom hangosan, hogy mindenki hallja. Ez egy hivatás, amiben te élsz. Ez a Balassi díj átadás ugye a 21-re kerül most sor. Igen. A hétvégén. Igen. Szóval ebben te benne élsz, és ez az egész életed, mintha innen indulna ki. Szóval bármit csinálsz, akkor középpontja a kard, Balassi, és ezek a bizonyos díjak.
Így van. Az a helyzet, hogy 20 év alatt 0 forint állami támogatással jött létre ez a nemzetközi irodalmi díj, és ez úgy lehetséges, hogy tulajdonképpen szinte egész évben valamilyen formában szervezem ezt, illetve több évre előre is, tehát ezt így lehet megcsinálni nagy munkával.
És még mindig 0 forint?
Nem, most már van egy pályázat, ami megítéltetett.
Tehát gyakorlatilag most már a pénzügyi mérleg pozitív?
Lehet, hogy valószínűleg azzal válik, hogy a pályázás az egy bonyolult dolog, és a habitusomtól eléggé távol áll, de tanulom, tehát edzek hozzá, és az, hogy a pénzügyi mérleg...
Mint a magam hallanám.
Igen.
A magam hallanám.
Pénzügyi mérleg nullszaldós volt, eddig óriási eredmény, hiszen azért 15 külföldi műfordító vett át eddig a 20-valahány magyar között mellett, és egyetlen egy kifizetetlen szállodaszámla sincs, minden repülőjegy ki volt fizetve. Tehát ez egy jó dolog, a nullszaldó.
Hát a nullszaldó ebben az esetben valóban egy nagyon-nagyon jó dolog, mert ugye a költségek sem ugye egy esti vacsorának az ára, hogy említetted ugye szálloda, a Gellért, ahol a díjátadás egyébként történik. Szóval ez itt komoly százezrek, ha nem milliók, amikről beszélnünk kell adott alkalommal.
Szerintem egy rendezvényszervező vállalat ilyen rendezvényt 3 millió forintért vállalna el.
Igen, és akkor rögtön te fogod tudni, hogy mennyi az ő hasznuk, mert te tudod, hogy mennyit csinálod meg ezt a 3 milliós rendezvényt.
Hát én a nullszaldóért csinálom.
Jó, hát nullszaldóért csinálod, de hát igen. A bejövő pénzekből azért ki kell fizetni, ahol van mész. Igen. Na, nézzük a díjat, megjelent egy könyved Balassi kardtársai címmel. Igen. Az első Kartársak című antológiában ugye írtások mindenről. A maga a díjról is néhány szót érdemes. Különlegesek a 16. századi végvári szabja, melyet a Balassi Mennyhárd sírjában talált kardmaradvány alapján Fazekas József bonyhádi mester kovácsol. E szabját az utóbbi években Kis Rigó László püspök szenteli meg az évről évre más-más templomba zarándokoló Balassi misén. Hol volt az idei mise?
Az idei mise, újat mondhatok, 2 nap múlva Bonyhádon lesz.
Szóval még nem volt, csak lesz 2 igen, nap múlva igen. Bonyhádon.
Igen, tehát végül is a kardátadás előtt 2,5-3 nappal kerül rá sor. Volt már ilyen egyébként, hogy 1 nappal előtte. Tehát ez most Bonyhádon a Kardkovács városában. A 10. alkalomra eljutott a Kardkovács városába a mise.
És honnan az alapötlet, hogy Balassi és hogy kard? Szóval mi az, ami annak idén, most már a 21-nél tartunk, annak idén, hogy becsípődött nálad, hogy ez Balassinak kell lenni, és kardnak, és nem Petőfinek, és nem Arany Jánosnak, és nem tudom kinek
még. Az van, hogy a Kossuth Rádió 36 évvel ezelőtt elindította a Karinti emlékgyűrűt.
Ez így igaz.
És én úgy emlékszem, hogy ugye akkor éppen állva néztem valahogy a tévéhíradót, és úgy nagyon tetszett ez az elnevezés, és úgy emlék, mintha már akkor beugrott volna, hogy milyen jól hangzana, hogy Balassi Bálint emlékkard. És valamivel több mint 20 évvel később, ezt tényleg meg is alapítottam, úgyhogy ugye ennek volt 2 impulzusa, az egyik az, hogy idegesített a Valentin hisztéria. A másik, hogy én úgy láttam, hogy valahogy igaz, hogy már 6-7 évvel a rendszerváltozásnak nevezett változások után voltunk, de hogy különböző díjakat ugyanazok az emberek, vagy ugyanolyan gondolkodású emberek adnak át, és úgy nem
is kapják meg.
Most nem is adnak át, tehát ítélnek oda, ítélnek, és kapna, igen. És most megnéztem, hogy 10 olyan költő van a 20-valahány között, aki a Balassikard után kapta meg a Kossuth díjat. Tehát valahogy úgy talán, mintha lehet, hogy hatást gyakorolt volna a hivatalos értékrendre is ez a dolog.
Hol tudjuk elhelyezni Magyarországon a költők, az írók táborában Balassit, népszerűségben, kedveltségben vagy bármiben?
Akik kedvelik, azok nagyon kedvelik. Sőt, az igazság az, hogy tulajdonképpen mindenki, minden irodalom már valamilyen fokon kedveli Balassit, fölnéz rá. Tehát egy nagy tekintély Balassit, több mint 400 évvel az eltávozta utána, hogy Nagy Gáspár írta az egyik versében, angyalok kürtszaván az úr táborába megtért. Egy költő így mondja azt, hogy meghalt.
Igen, és hát ez egy költő mondja egy költőről.
Igen.
Azért ez egy nagyon fontos dolog. Mennyire van bármiféle, hát hogy is mondjam, ilyen a jelen költők és a múlt költőket összehasonlító emberek között ilyen rivalizálás, hogy most jó volt vagy rossz volt, mert más szakmában azért kimondják kereken, hogyha rossz a véleménye valakinek valakiről. Az íróknál ez nem így működik?
Az van, hogy én néhányszor annak idején elmondtam, hogy Balassi egy nagyon modern költő, olyanok a versei, mintha tegnap délután írta volna őket, és utána hallottam, hogy mások is ezt átvették, vagy legalábbis ugyanezt mondták, gondolom, lehet, hogy egy részük tőlem hallotta, és tetszett neki, és elmondta. Tehát tényleg nekem ez az érzésem, ugye, hogy volt egy Zrínyi Miklós, aki Balassinál 100 évvel fiatalabb, közelebb van hozzánk 100 évvel, és az ő versét olvasva rettentő régének tűnnek, Balassi pedig közelének tűnik. Ez egy olyan csoda, amit szerintem nem lehet megfejteni.
Igen, ez a zenére is ugyanúgy vonatkozik, de hát mondok neked egy egészen más mindennapi életből példát. Vannak olyan autótípusok, amelyekre ránézel, és azt mondod, hú, de modern, és egy hónap múlva, de elavult már, és vannak olyanok, amelyek úgy viszik tovább a múltat, és még mindig modernnek tűnnek valamitől.
A Poirot felügyelőben vannak csodálatos kocsik abban a filmsorozatban, azok nagyon tetszenek nekem.
Igen, szóval én azt hiszem, hogy vannak olyanok, amelyek időt állóak, és vannak, amelyek nagyon gyorsan, amelyek fölött nagyon gyorsan elhalad az idő.
Igen.
Lehet róla beszélni, kik az idei kitüntetetek, kikre vár a Balassikard?
Igen, tehát ugye a magyar költő Szikra János, ő egy 62-63 éves fiatal ember.
Hát az még fiatal.
Így van, igen. Tehát ő Pátkán él, ez a falu, ahogy én a térfélben.
Fehérvár közelében van Pátka.
Igen, így mondom,
dél... Na, mit szólsz hozzá?
Gratulálok.
Igen. Könnyű gratulálni, mert apám testvére ott élt lent Pátkán, és a férje egy református lelkész volt, és engem gyerekkoromban, hogy tanuljam a falusi életet, mindig lezavartak egy hónapra Pátkára. És én nagyon jól éreztem magamat, emlékszem.
Én a térképre ránézve úgy látom, hogy Dél-Bakony, ez megfelel?
Megfelel. Az, igen.
Jó. Egyébként Bács Almáson született.
Fehérvár felül kell felmenni oda abba az irányba. Most már nagyon régen nem jártam arra.
Igen.
A templom még megvan, azt tudom, hogy utoljára ott voltam, vagy áthaladtam rajta.
Nagyon jó. Tehát, hogy ő már a 80-as években is emlékezetes verseket írt, ezeket mindig utólag tudtam meg, és szociográfiát is írt, például Pátkáról is, tehát benne van nyakig ebben a magyar vidéki életben. A másik pedig Nelson Asher, brazil műfordító, kiváló ember, tavaly ott volt a díjátadáson. Ugye Emilen kommunikáltunk, és ott panaszkodott, hogy nem egészen jól tud magyarul, hát kiderült a Gellért-szállóban, hogy nagyon jól tud magyarul. Tehát itt nem kell majd tolmács.
Nem tudom, megfigyelte, de hogyha valaki valamit nagyon jól tud, arra azt mondja, hogy nem tudom nagyon jól.
Igen, vannak ilyenek.
Én ezt teljesen természetesnek érzem, mert minél többet tudsz valamiről, annál szegényesebbnek érzed a saját tudásodat a dolgokkal szemben. Aki csak kettő mondatot tud valamiről elmondani, és többre nem emlékszik, vagy éppen nem tudja, hogy létezik több mondat is, az egyszerűen kikiáltja magát zseninek.
Igen, vannak ilyenek, igen, hogy elmennek egy hétig Japánba, és utána japán szakértőként.
Igen. Hát van ilyen. Az a világ minden részén. Na most ez a Nelson Asher, úgy hívják, hogy mit fordít ő magyarból brazilra, vagy brazilból fordít magyarra?
Nem, Isten őriz, nem.
Magyarból brazilra.
Magyarból tulajdonképpen portugálra. Ezt tőle tudom, hogy Portugáliában, illetve Brazíliában is az van, hogy a portugál nyelv megoszlott, mint őtőle tudtam meg, hogy Portugáliában is van egy északi, meg egy déli, nyilván az eléggé közel áll egymáshoz, és ott is, Brazíliában ugye ez a két régió van nyelvben. Tehát, hogy ő magyarul fordít erre a bizonyos portugál nyelvre. az övére, és abból gondolom, hogy nagyon jól, hogy itt az Eltén már ismerik őt régóta, de mint egy olyan 7-8 hónap eltelte után küldött egy verset, és azt mondta, hogy ezzel már elégedett vagyok. Tehát 7-8 hónapig egy verset, mert valaki egy óra alatt fordított le egy Balassi verset, gondolom az olyan is volt, de tehát, hogy igényes, és tehát szerintem ez egy jó jel.
Igen, fordítani és műfordítani azért az két különböző kategória, igen, hogy, igen. Hogy egy gondolatot egy más nyelvre átvigyél, amit neked mond az a bizonyos vers, és az úgy fordíts le tulajdonképpen, az tényleg egy macerás dolognak tűnik, mert itt végül gondolatot kell nyelvre átültetni, és nem szavakat egy másik nyelvre.
Igen, ez a helyzet.
Óriási a különbség.
És főleg versben ez meg még inkább.
Abszolút mértékben, annak a mögöttesét kell megfogni ahhoz, igen. Hogy fordíts le igen. Ezt a bizonyos dolgot. Mások is ott lesznek, és zenei is bemutató, és sok minden lesz. Milyen program várja azokat, akik elmennek ide?
Az van, hogy ez, ha jól számolom, ez a 8. zenei ősbemutató, ezt azért találtam ki, hogy még izgalmasabb, érdekesebb, eredetibb legyen ez a rendezvény, és most Kovács Zoltán az Operaházban serénykedik, ő zenésített meg egy Balassi verset, állítólag nagyon jó, én természetesen ezt mindig csak ott szoktam meghallgatni, de Békei Marian Karnagy azt mondta, hogy remek mű ez. Állítólag elég nehéz 6 szólamú kórus mű, és még a zongorista hölgy Nagy Márta is azt mondta, hogy a zongorjáték is eléggé bonyolult. Tehát kíváncsian várom.
Volt olyan a 8-ból, amikor azt mondtad a végén csak csendben is halkan magadban, hogy azért ez nem volt olyan jó.
Volt ilyen egy, de az történt, hogy az illető nem vette komolyan. Tehát ott a helyszínen jött rá, hogy hú, ez egy jóval komolyabb dolog. Uh-huh. Volt egy ilyen, igen.
Hát van ilyen, persze természetesen, amikor gondolatok nem találkoznak, félreértjük, vagy éppen nincsen időnk, mert ugye a határidő a legjobb múzsa a világon, ahogy mondani szokták.
Igen, általában Dostojevszkinél is ez működik.
Igen, nagyon sok embernél ez így működik, hogy holnapra kell, akkor ma biztos, hogy meg fogom majd csinálni. Igen. Szóval ez zenei összbemutató. Valaki, azt hiszem, Rozs András fog Balassi verset szavan, hogyha jól puskázok itt a papíromról.
Jól. Tehát van itt Budapesten egy Balassi Bálint 8 évfolyamos gimnázium. Ők már egyszer kórussal voltak jelen a kardátadáson, most egy szavaló fiúval. Én fontosnak látom, hogy Balassit fiatal arc is jelenítse meg, tehát azt az érzést kell tenni, legalábbis bennem, hogy Balassi költészet ez egy eleven dolog, annak van jövője.
Kardátnyújtás, ami szintén azt hiszem a legfontosabb procedúra ezen a rendezvényen. Ki nyújtja át a kardot?
Igen, tehát Kisrigó László püspök nyújtja át mindig az egyiket, és Cetvic Sándor, a Magyar Üzleti Élet doajenje, a 77 Elektronika Kft. Igazgatója nyújtja át a másikat, és jól látod, hogy ez a kardátadás, ez egy kényes mozzanat. A költőket mindig ki szoktam képezni, egy külön katonai kiképzés a kard átvétele.
Miért? Mi abban a külön? Ja, gondolom nem úgy, hogy szevasz, nem úgy, mint egy érmet átadom, vagy a nyakába akarszom. Szóval mi történik a pódiumon, amikor valaki átveszi ezt a bizonyos Balassi kardot?
Tehát az, hogy ott lesz 3 Szentgyörgy lovag, azok közül 2 tartja a 2 kardot, és az egyiktől átveszi viszonylag egyszerűen, de ünnepélyesen a püspök. Majd odalép a már ott várakozó költőhöz, és átnyújtja neki. Ő átveszi, és megcsókolja.
A kardot?
A tulajdonképpen a hüvelyt csókolja meg, tehát nem húzza. Bár volt olyan is, aki kihúzta, és a pengét csókolta meg.
Ez veszélyesebb.
Igen, igen. És utána a költő szembefordul a közönséggel, és ki húzza a kardot és föltartja. A kiképzéskor mindig rámutatok a könyökére, hogy nyújtott könyökkel kell, föltartani. Akkor ugye kap egy tapsot, majd visszateszi. Érdekes mondani, ez a legnehezebb, de eddig még mindig könnyen megy.
Mert távolság van, ugye?
Nem is a távolság, hanem eltalálni azt a vékony kis részt ott a hüvelyben.
És oda visszarakni, de igen, az macerás.
Igen, az egy könnyű, de eddig még mindig elég könnyen ment.
Igen, hát én azt hiszem, hogy itt az izgalom nem csak abban van, aki átadja, abban is, aki átveszi a dolgot. Annak igen. Még talán még több van, mert az ünnepélyesség, meg hogy én kaptam meg, most nekem van egy Balassi kard. Milyen értéket képvisel egy ilyen kard?
Forintban? Uh-huh. Ezt nem mondom meg.
Ezt nem mondod meg.
Igen, de értékes, de nem mondom. Tehát nem díszkard, ugye? A díszkard az...
Nem aranyból van, vagy ezüstből van.
Nem, acélból van.
Acélból van, tehát pontosan ugyanolyan, mint annak idején a kardok voltak.
Én szerintem pontosan. Tehát, és még ráadásul ugyanazzal a kézikovácsolással is készül, mint 4-500 évvel ezelőtt.
Ez érdekes, hogy annyi mindent elmondasz, de az, hogy mennyibe kerül egy kard, azt nem mondod. Én vagy nem az akar. Értéke mennyi. Szóval nem az, hogy mennyiért csináltatod meg te a kardot, mert hát nyilvánvalóan jön a kovácsmester megcsinálja a kardot, azt mondja, hogy hát ne is haragudjon, drága jó Molnár úr, ez nekem, mert hogy többe kerül az acél idén, mint tavaly. Nekem ezért többet kellett dolgoznom, meg fizetni, és most ez ennyibe fog kerülni.
De ennek igen, egy kicsit mindig megy följebb az ára.
Persze. Hát
anélkül, de nem is kell kérni neki.
Nem mindig. A centivel a kardok, hanem ugyanaz a centivel.
Igen, tehát egy több százezer forint.
De ennek mi az eszmei értéke?
Hát az eszmei értéke az megfoghatatlan.
Az megfoghatatlan. Tehát az pénzben kifejezhetetlen.
Én legalábbis ezt mondom, igen.
És mindenki dísztárgyként őrzi ezt a bizonyos kardot,
igen.
Amit kapott.
Igen, én úgy tudom, igen. Tehát Moszkvában is fönt függ a falon, igen.
Kik azok, akik, és már nem terhelek sok buta kérdésemmel, kik azok, akik a kijelölik, vagy éppen megszavazzák, hogy melyik műfordító a világ mely részéről, vagy éppen melyik hazai költő kapja a kardot?
Tehát a balasi kardos költők tesznek javaslatot írásban, nem mindegyik, aki akar az írásban. És utána
akiknek azok... már van kardja, tehát gyakorlatilag igen, azok... itt most 20-an tettek javaslatot?
Nem, kevesebben, de nem kötelező javaslatot tenni. Ez egy lehetőség. És akik tettek javaslatot, azok összeülnek velem együtt, és akkor eldöntjük. Uh-huh. És a műfordítónál bonyolultabb a helyzet, mert most már elfogytak azok, akik maguktól is fordítanak balasit. Tehát erre külön föl kell őket kérni.
Aha, értem. Tehát nem úgy van, hogy valaki beleszeret, és akkor a saját nyelvére próbálja lefordítani, hanem te találsz meg valakit, hogy fordítsd le, és igen. Akkor megpróbálod eldönteni, hogy a fordítás jó volt-e?
A helyzet az, hogy ez egy kicsit könnyebb, mint gondolnád, mert ugyan természetesen nem tudnék törökül olvasni, vagy még olaszul se, de azt lehet ellenőrizni innen Budapestről is, hogy az illető ott az adott országban már több évtizede műfordítója és elismert műfordítója. Ez már elegendő, legalábbis nekünk.
Panaszkodnak a magyar nyelv nehézségére a műfordítók?
Ne, dicsérik, tehát kedvel szeretik.
Szeretnek magyar, mert mindenki azt mondja, magyar egy borzasztó nehéz nyelv.
Nem tudom, ezt tulajdonképpen inkább balasit dicsérik, hogy milyen nagy élmény volt ezekkel a versekkel megismerkedni.
Szóval másik irányból közelítik meg a dolgot. Igen. Ez a 21., és hát gondolom még ebben még jó néhány kard, és jó néhány év, jó néhány költés, jó néhány műfordító lesz.
Erre azt szoktam mondani, hogy Isten segedelmével.
Igen, ez valóban, ez mindig illik ilyenkor hozzátenni. Ez a 21., és kívánok neked még nagyon sokat, további élményt, és változatlan rettetesen tetszik, hogy neked ez a hobbid, a szenvedélyed, az életed, emögül látod a világot. Ha sokan gondolkodnának és élnének így, hogy valami mögül nézik a világot, lehet egy másképp látnák, másképpen cselekednének, és ez rettenetesen fontos.
Igen.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Vitézségről formát.
Szia.